Hát én is nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Nagyon szimpatikus volt nekem Kata ez a megnyilvánulás. Én már 14 éve prédikálok lassan, vagy már 15 is, de még mindig izgulok. Úgyhogy nagyon együtt tudtam érezni veled. Örülünk nektek és a kisfiatoknak is. Szóval egy nagyon fontos témáról fogunk prédikálni, vagy fogok prédikálni, és fogunk többen ebben a hónapban. Gondoltam, hogy azzal a kérdéssel indítok, hogy milyen hónap van ma, de hát a Pisti lelőtt a poént. Vártam, hogy valaki bejögi, hogy május, de hogy mire való. Ugye néhány héttel ezelőtt Isten arra vezette Pistit is, és Gergőt is szinte együtt, hogy ebben a hónapban szenteljük oda magunkat különösen az imádságnak. Valamit készít Isten, valamit szeretne odaadni nekünk, valamire szeretne sokunkat elvezetni, talán fölnyitni a szemünket valamire, és hív egy mélyebb közösségre, hív egy odaszántabb ima életre ebben a hónapban. Nem azért, hogy ezzel le tudjuk az egész évre való imádságunkat, és a 11 hónapban utána lazítsunk, hanem mert valami olyan dolgot készít, amit csak úgy tudunk átvenni, hogy odaszálljuk magunkat az imádságra. Azon gondolkodtam, hogy mielőtt belevennék, majd az első Timoteusi levélből szeretnék olvasni egy szakaszt, a második rész első 7 versét, de mielőtt belemennék, szeretném az imádságot belehelyezni egy nagyobb összefüggésbe, hogy miért is imádkozunk. Nem tudom, hogy gondolkodtatok már ezen, én úgy látom, hogy az imádság az egy misztérium, egy szent titok. Ugye a titok a Bibliában nem azt jelenti, hogy valami olyan, amiről nem tudunk, hanem valami olyan, amit nem tudunk megfejteni, tudjuk, hogy létezik, de mégsem tudjuk birtokolni. A modern ember az oda jutott, hogy a titkokról azt gondolja, arra valók, hogy megfejtsük. A Biblia pedig arra tanít minket, arra hív minket, hogy amikor Istennek a titkaival szembesülünk, akkor álljunk meg, hogy tudjuk őt csodálni. Hogy látunk valamit, hogy működik, és talán mi sem értjük teljesen, hogy hogyan. De látjuk az élő Istent megnyilvánulni benne és cselekedni benne. És az imádság is egy ilyen misztérium, próbálok róla tanítani, de azért alapvetően ez egy szent titok. Egy olyan csoda, aminek nem nagyon lehet a végére menni. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy egyáltalán mi szükség van az imádságra. Isten mindent tud, bármit meg tud tenni, mindenható, azt visz véghez, amit akar, akkor, amikor akarja, úgy, ahogy akarja. Mi szükség van az imádságra? Isten mindent tud rólam. Ha elmondom a gondolataimat, ha nem mondom el. A lelkem legmélyebb rezdüléseit, a titkaimnak a legmélyét is ismeri. Mindent tud rólam. Mi szükség van arra, hogy elmondjam, mi van a szívembe? Isten ismeri a szükségeimet. Hát miért kell kérni tőle? Miért kell imádságban előtenni a szükségeimet? Ő mindent tud. Tudja, hogy mire van szükségem. Sőt, a Biblia azt tanítja, hogy mi még csak meg se gondoljuk néha, hogy mi mindenre lenne szükségünk. Isten tudja jól. És bővebben, gazdagabban megadja, mint ahogy mi azt kérni vagy elképzelni tudnánk. Akkor mi szükség van erre? Isten ismeri az embereket, akiket én szeretek, akikért imádkozom, akik nekem fontosak. Azokat ő sokkal jobban szereti, mint én. Nem kell őket bemutatni neki. Nem kell elmagyaráznom, hogy Uram, tudom, annyi emberre kell odafigyelned, hát szeretném, ha nem feledkeznél meg a lányomról, a feleségemről, a fiamról, a barátomról. Légy szíves, emeld be a fontos teendőit közé, és ne feledkezz meg róluk, mert ez és ez a szükségük. Hát Isten jobban tudja, mint én. Akkor mi szükség van arra, hogy imádkozzam? Aztán Isten azt tesz meg, amit akar. Miért kell kérni őt? Vannak, akik úgy tanítanak az imádságról, hogy amikor mi imádkozunk, akkor felszabadítjuk Istennek a hatalmát, hogy működjön. Ez egy elég komoly tévedés. A mindenható Isten, aki teremtette ezt a világot, és aki megváltotta a világot, nem szorul rá arra, hogy felszabadítsák bármire őt. Ő szabad. Azt tesz, amit akar. Akkor, amikor akarja, és úgy, ahogy akarja. Nem kisebb vagy nagyobb az ő hatalma attól, hogy én imádkozom, vagy hogy te imádkozol. Akkor mi szükség van az imádságra? Gondolkodtatok már ezen? Egyáltalán mi a túrónak kell imádkozni? Amikor egy ilyen Isten az Isten? Semmi nincs rejtve előtte. Szabad, azt tesz, amit akar. Nincs ráutalva mi tanácsainkra. Bármikor bármit megtehet. Jól ismer minket. még azt is tudja rólunk, ami nekünk nem tudatosodik a szívünkben, a legmélyebb vágyainkat, a sebeinket ismeri, a mozgató rugóinkat. Tudja jól, akkor mi szükség van imádságra? Ez egy nagy titok. Lehet erről sok okos dolgot mondani, és a Biblia sok mindent mond, de mégis ez egy titok felé visz minket. És hát szeretném, hogyha egy picit először ebbe a nagy összefüggésbe belehelyeznénk az imádságot, és azt, amire minket hív a Kőszikla gyülekezet ebben a hónapban Isten hívja. Az Úr Jézus a János evangéliumának az 5. részében, a 26. versben mond egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja, hogy az atyának önmagában van élete, és megadta, hogy a fiúnak is élete legyen önmagában. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy kizárólag a Szent Háromság Isten elegendő önmagának egyedül, ő létezik önmagában egyedül a világ mindenségben. Az ő élete senkihez nem kötődik, senkitől nem származik, ő önmagától létezik. Viszont minden teremtmény, legyen az az ember, egy fa, egy állat, de az angyalok, akár a démonok vagy az ördög is, nem létezik önmagában. Nem tud létezni önmagától. Ez azt jelenti, hogy minden létező élet Istentől származik, és Isten tartja fönt. Az élet nem csupán biológia. Isten, az élet az valakitől van, és valaki föntartja, és ez az élő Isten. Azt mondja itt az Úr Jézus, hogy egyedül Isten az, akinek élete van önmagában. Ez azt jelenti, hogy ha te létezel, valakitől kaptad az életedet ajándékba. És hogyha élsz, nem csak azért van, mert működik a biológia, megettük a pörköltet tegnap este és beépült, nem csak ettől van. A Biblia azt mondja, hogyha Isten visszavonja az ő lelkét, az élet kimúlik, megszűnik, véget ér. Nincs tovább. Úgy elhervad, mint a mezőn a fű, amin végig söpör egy forró szél. Ezt mondja a Biblia. Az életed Istentől jön, Isten tartja fönt. Bele van ágyazva az életed az élő Istennek az életébe. Az ő saját életéből ad, hogy élhess. Ez az alap összefüggése a mi létezésünknek. És ezért, amikor az imádságra gondolunk, akkor ez az a nagy összefüggés, amiben láthatjuk azt, hogy mi az értelme ennek az egésznek. Az egyik célja az imádságnak, az egyik nagy célja az imádságnak, hogy ezzel az Istennel összekössön bennünket. Egy mély kapcsolatra hív minket. Az őrs az előbb a bizonyságtételében említette azt, hogy az élet nagy kérdései foglalkoztatták, és egy idő után arra jutott, hogy kell, hogy legyen Isten, és hogy mit csinált szinte automatikusan? A maga módján nem tudta talán, hogy ez az, de a maga módján elkezdte ezt a kapcsolatot keresni azzal a valakivel, akinek köszönheti az életét. Még nem sok mindent tudott róla, de már elkezdett imádkozni. És bizony a Biblia bemutatja azt, hogy az ember az imádságban egy ilyen sajátos utat jár meg. Az első állapot ez az öntudatlan imádság. Miért van az, hogy egy ateista is azt mondja, hogy jaj Istenem? Vagy hogy Jézusom? Ugye, hallgatunk emberre, nem hisz. Hát elkezdesz vele beszélni, mi a világnézete, nem azt mondja, hogy ő hisz Istenbe. De kijön belőle, automatikusan, önkéntelenül. Mert az ember szíve legmélyébe be van égetve ez. Hogy van egy teremtője, az életünk tőle jön, és ő tartja fönn. Ez az öntudatlan ima. Aztán a Biblia azt mondja, hogy egyszer csak tudatosodik az, hogy nem a véletlentől vagyunk mi. Oka van annak, hogy létezek, valaki mögött áll. És hiszünk abban, hogy van Isten. Aztán jön az imádságnak egy következő fázisa, amikor az ember tudatosan áll az élő Isten előtt, és leteszi az életét, ahogy az őrs beszélt róla, elfogadja Isten fölkínált ajánlatát, az Úr Jézus Krisztust, az ő váltságművét, és azt mondja először az ember tudatosan, válaszolva az élő Isten hívásának, hogy köszönöm Istenem, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy nem szüntél meg szeretni akkor is, amikor én tőled elidegenedve éltem itt a földön, és tudomást sem vettem arról, hogy én azért lehetek, mert te jónak láttad, és azért élek, mert föntartottad az életemet. És nélküled éltem eddig. Sok dolgot csináltam, amit nem kellett volna. Sok dolgot gondoltam, amit nem kellett volna. Sok dolgot meg nem tettem meg, amit talán meg kellett volna. És tudom, hogy ezek távol tartanak tőled, és köszönöm, hogy te áldozatot hoztál. Jézus Krisztust adtad, az egyszülött fiadat azért, hogy én visszataláljak hozzád. És amikor ez az első ilyen ima kifakad az emberből, ez az imádság, ami fölépíti a kapcsolatot az élő Isten és az ember között. Ez a megtérő imája. És utána jön a keresztény élet, ami egy sokkal mélyebb közösségbe visz Istennel, és az ima óhatatlanul átjárja az egész életünket tudatosan, és nem tudatos szinten is. De a nagy összefüggés az, hogy a mi életünk nem önmagában létezik. Teljesen nem lennénk, ha Isten nem gondolta volna úgy, hogy létezzél. És most nem ülnél itt, nem élnél, ha ő nem adná folyamatosan a saját életét neked. És ez az összefüggés, ez az, hogy te Istenre vagy utalva. Ez az alap összefüggése a Bibliának. És amikor elkezdesz imádkozni, akkor erre az Istentől való függésre mondasz igent. Mondod azt, hogy én nekem ez jó. Én ennek örülök. Én Istentől függök. Tőle kapom az életet. Tőle kapok mindent, amire szükségem van, és ezért keresem őt, ezért akarok vele egy valódi élő közösségben élni. Ez az első alapja az imádságnak. És hát azt látjuk a Bibliában, hogy Isten annyira fontosnak tekinti ezt a fajta közösséget ő vele, amit az imádság épít föl bennünk, hogy vannak dolgok, amiket nem ad meg addig, amíg nem tanulunk meg imádkozni. Azt mondja a Bibliában az Úr Jézus a Máté 5:44-45-ben, hogy Isten föntartja az életét azoknak is, akik jók és gonoszak, hisznek vagy nem hisznek, szentek vagy tisztátalanok, egyaránt süt a nap mindenkire, esik az eső mindenkire. Gondot visel mindenkire. Ugyanakkor a Biblia azt is mondja Jakab levelében, hogy szeretnétek valamit, küzdötök érte, törekszetek rá, és még sincs, mert nem kéritek. Mert Istennek vannak olyan áldásai, ami az életünkhöz kapcsolódnak, amit ő tudatosan visszatart azért, hogy megtanuljuk az összefüggést, hogy mindenestől tőle függünk. Hogy elkezdjünk rájönni arra, hogy bár sokat kell fáradoznunk, sok mindenre kell gondot viselnünk, mégis az alapvető összefüggés az életünkben az, hogy őtőle függ a sorsunk, tőle kapunk mindent. Jakab levele azt mondja, hogy ne tévelyegjünk, ne veszítsük szem elől azt, hogy minden jó és tökéletes ajándék Istentől származik. A világosság atyától száll alá. Ami jó, ami tökéletes, ami téged építeni fog, és ami a javadra van, minden Istentől származik. És ezért akarja Isten, hogy imádkozzunk, mert az imádság ebben a függőségi viszonyban tart benne bennünket. És aki erre ráébred, hogy hát az én életem Istentől van, és az én életem Isten miatt marad meg, az az ember előbb-utóbb hálát fog adni, és ott tartunk a hálaadó imádságnál. Az az ember rá fog ébredni arra, hogy nem csak az a dolgom, hogy küzdjek, hajtsak, hanem hogy Istentől várjam, tőle kapjam, és akkor ott tartunk a kérő imádságnál. Az az ember, aki tudja ezt az alapösszefüggést, hogy a mi életünk teljesen Istentől függ, az az ember tudja igazán, hogy a másik ember sorsa is Istenre van bízva, és ott tartunk a közben járó imádságnál. És amikor elővesznek minket a mi bűneink, gyengeségeink, elbukunk, és nem tudunk vele mit kezdeni, akkor megint csak ráébredünk, hogy hát Istenre szorulok, az ő kegyelmére, az ő bocsánatára. És az ember oda menekül az élő Istenhez vele. És Isten megbocsátja a bűneinket, és ott tartunk a bűnvallásnál, a bűnbocsánatért való imádságnál. Tehát láthatjuk, hogy az imádságnak az alap összefüggése az az, hogy a mi életünk teljesen Istentől függ. Mindenünk, ami van, tőle van, akár tudjuk, akár nem. És az imádság ennek az elismerése, az imádság ennek az igellése, az imádság ennek az örömmel való megélése, hogy de jó, hogy az életem Istenben van elrejtve. Ott akarom tartani a szívemet, ott akarom tartani a szükségeimet, az egész lényemet, akiket szeretek, mindent ott akarok tartani Isten előtt. Ez az alap összefüggés az imádságban. A másik, István utalt rá, hogy az imádság egy fegyver. És hát szeretnék néhány dolgot mondani nektek, még mielőtt az igét felolvasnám, hogy vajon szükséges-e, hogy éljünk ezzel? Szükséges-e? Hogy a Kőszikla gyülekezet tényleg odaszánja magát az imádságra. Csak néhány információt így összeszedegettem egy éve a neten, és most úgy gondoltam, hogy megosztom veletek. Milliók élnek nyomorúságos életet szerte a világban. Egy-két adat alkoholról, kábítószerről. Két és fél millió ember problémaivó ma Magyarországon. Tehát két és fél millió ember a 10-ből a kutatások szerint. 1 millió alkoholista, nem problémaivó, hanem mélyebbre megy, 1 millió alkoholista. Úgy számítják a szakemberek, hogy 700 milliárd forint kárt okoz az emberek alkoholizmusa Magyarországnak évente. 700 milliárd forint kárt. Aztán menjünk tovább. Sokan éheznek a világon, és nincsen ivóvízük. Úgy becsülik a kutatók, hogy 850 millió és 1 milliárd közé tehető az éhező embereknek a száma 2005-ben. Ez a 2005-ös adat. Óriási számok ezek. 850 millió, 1 milliárd ember, aki éhezik naponta. Az azt jelenti, hogy olyan szinten jut hozzá élelemhez, hogy folyamatosan éhségérzettel küzd, a szervezete leépül, és éppen hogy csak életbe marad. Ennyi ember. Aztán azt mondják a kutatók, hogy magányosan barátok, család, szeretet nélkül élnek sokan, és emiatt rengeteg a depressziós ember. Világszerte 100 millió embernél alakul ki depresszió. Ezt mondja a kutatásoknak az eredménye. Magyarországon éves szinten közel 1 millió embert érint a depresszió. A rokkantaknak a 30%-a lelki problémákra vezethető vissza, a fogyatékosság a problémájuk, amiért le kell százalékolni. Aztán sokan élnek bújtatott rabszolgaságban a világon. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Ugye a rabszolgaságot eltörölték. De ma a világon rengetegen élnek rabszolgaként a földön. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Azt mondják, hogy 12 millió kényszermunkás fele gyerek, becslések szerint. 12 millió rabszolgának a fele gyerek. Hogy ez mondjon valamit nekünk, hát gondolj a saját gyermekedre. Szeretnéd ebbe látni? 12 millió. Arra becslik a szakemberek, úgy becsülik meg, hogy 32 milliárd dollárt, azaz 6000 milliárd forintot hoz évente ezeknek az embereknek, akik rabszolgaságban tartják a többieket. Ennyi hasznot hajt. Az emberenként 2 millió forint, ha átszámoljuk. Húzzák a hasznát gyerekeknek. Aztán a gyermekek milliói élnek prostitúcióba kényszerítve. Az OM Magyarország tett közzé egy kutatást, azt mondta, hogy körülbelül, ha összeakarjuk számolni, 3 repülő indul naponta olyan turistákkal a fedélzetén, akik azért utaznak valahova, hogy gyermekektől szexuális szolgáltatást vegyenek el, és fizessenek a kitartóiknak érte. Na, ebben a világban élünk. Egy ilyen világban élünk. Mit tudsz ezzel kezdeni? Tudunk mi ezzel bármit is kezdeni? Ha most fölmondanál a munkahelyedem, hogy elmenjél és a Teréz anyának a nyomába állj, se tudnád ezt orvosolni. Ha most elmennél a bankba, és kivennéd az összes megtakarított pénzedet, hogy ezeknek a problémáknak az orvoslására fordítsad, sem tudnál egy kis cseppet sem ebbe a tengerbe beletenni ezen keresztül. Egy ilyen világban élünk. Szerintetek Isten mit vár tőlünk? Mi ezt nem tudjuk megoldani, de vár valamit tőlünk Isten? Hát biztos nem azt várja, hogy éljük a kényelmes középosztálybeli életünket, és becsukjuk a szemünket. Ha valakiknek ki kell húzni a homokból a fejüket, azok a keresztjének. És mi nem vagyunk mindenhatók, mi nem tudunk mindenütt ott lenni, nem tudunk bármit megtenni. De a Biblia azt mondja, hogy sok dolgot meg tudunk tenni, és ez a sok dolog az imádsággal kell, hogy elkezdődjön. Az imádság egy olyan fegyver, amin keresztül Isten eléri a célját bennünk és rajtunk keresztül. Az imádságon keresztül hív meg minket egy sokkal mélyebb közösségre önmagával, és von bele abba a munkába, amit ő itt a földön véghez akar vinni. És így érünk oda ehhez, hogy szeretném felolvasni ezt az igét, ami a mai ige. Hogy lássuk ezt, hogy Isten von egy szeretet közösségbe, ez az elsődleges elhívásunk. És szeretne bevonni az ő munkájába, ez a másodlagos elhívásunk. És mindegyik az imádságon alapul. Mindegyik az imádságból nő ki. Tehát a Timóteusi első levél, 2. rész, 1. 7 verse. arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére, mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindannyiunkért, tani bizonyságként a maga idejében. Ezért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy hitre és igazságra tanítsam a népeket. Úr Jézus, köszönjük a te igédet. Köszönjük azt, hogy bár nem értjük néha, hogy hogyan is van ez, hogy te mindent tudsz, mindent meg tudsz tenni, és mégis az imánkhoz kötöd sokszor azt, amit te cselekedni akarsz. De köszönjük, hogy fontosak vagyunk neked, a kapcsolat fontos neked, hogy közösségben éljünk veled, hogy átéljük a szeretetedet, a kegyelmedet, a jóságodat. És hogy azt akarod, hogy a te munkádba is belelépjünk, bevonódjunk, hogy az életünk örökké való értékekbe is be legyen fektetve a sok-sok hétköznapi küzdelem között. Köszönjük neked ezt a kegyelmet és ezt a szeretetet, és szükségünk van arra, hogy hívj és bátoríts minket. Kérünk, hogy tedd meg ezt most az igén keresztül. Amen. Nos, ez a szakasz itt a Timóteusi levélben három kérdésre választ ad. Az egyik, hogy kikért imádkozzunk, miért imádkozzunk, és hogy hogyan. De mielőtt ebbe belemennénk, két kis szót szeretnék kiemelni belőle. Úgy kezdődik, ugye, hogy itt Pál mondja, hogy arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket és imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat. Az egyik szó, amit szeretnék kiemelni, ez a mindenek előtt, a másik pedig, hogy tartsatok. Ez a szó, hogy mindenek előtt, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ez az első, hogy mielőtt bármit megtennék, amit úgy érzem, hogy Istenért kellene tennem, azelőtt imádkozzam. Egy gyülekezet életében nem a szolgálat és a sok-sokféle aktivitás az első. Ha sorrendet akarunk állítani, akkor itt azt mondja az ige, hogy mindenek előtt arra kérlek, imádkozzatok. Az első az imádság. Az első az imádság. Pál apostol egy nagyon érdekes dolgot mond az 1 Korintus 3.9-ben. Azt mondja, hogy mert mi Isten munkatársai vagyunk. Az eredeti szó, amit a munkatársat leírja, az egy szó összetétel, az azt jelenti, hogy együtt és dolgozni. Ezt sokan tanultatok különböző szakmákban, egy ilyen kifejezést használnak, hogy szinergia, amikor sok dolog együtt egy irányba hat, és együtt még nagyobb a hatása, mint külön-külön. És itt ugyanezt a szót használja Pál, és azt mondja, hogy a szolgálat lényege együtt dolgozni Istennel. Tehát mielőtt bármit megteszünk, imádkozzunk. Miért? Mert a szolgálat nem az, amit Istenért teszek, hanem amit Istennel együtt teszek. Van különbség a kettő között. Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy Istenért nagy dolgokat véghez visznek, és ez Isten előtt kedves. Például Pál apostol a megtérése előtt azt gondolta, hogy mikor keresztényeket üldöz, akkor Isten tiszteletet végez. Meg volt róla győződve, hogy valami olyasmit csinál, ami Istennek kedves. Holott pont az ellenkezője volt igaz. Mi is sokszor tesszük ezt szerintem. Hogy teszünk valamit, mert úgy gondoljuk, hogy Istenért tesszük. De Isten nem arra hív minket, hogy tegyünk érte dolgokat. Ő arra hív minket, hogy tegyünk vele dolgokat, amikre ő hív minket. És ezért mondja itt az ige, hogy mindenek előtt, mielőtt bármit tesz a gyülekezet, azt kérem, hogy imádkozzatok. Ugyanis az imádságon keresztül tud Isten belevonni az ő munkájába. És teljesen más dolog valamit Istenért tenni, és más dolog Istennel együtt tenni. Óriási a különbség a kettő között. És ez a szolgálatnak az alapja, a kiinduló pontja és az erőforrása. Tehát az imádság egy rendkívül fontos dolog egy gyülekezet életében és a hívőknek a személyes életében. A másik szó itt ez a tartsatok könyörgéseket. Ez a szó lefordítva nagyon egyszerű, azt jelenti, hogy valamit céltudatosan megtenni. Tegyétek meg! Ezzel arra utal itt az ige, hogy az imádság egy gyülekezetnek az ima élete, az nem a véletlen műve. Az nem úgy véletlenül alakul ki, hanem ez egy tudatos odaszánás, egy tervezésnek a gyümölcse. Ez azt jelenti, hogy az én személyes életemre lefordítva, hogyha nekem a napi rendemben nincs meg a helye annak, hogy imádságban álljak Isten előtt, akkor az lehet, hogy el fog maradni. Az nem véletlenül lesz úgy. Hogyha egy fontos dolgot meg kell tenned valamelyik nap, mit teszel? Betervezed valahova. Betervezed valahova, hogy tudjad, hogy azt ott meg kell, hogy tegyed. Különben az élet felülírja. És oda lyukadunk ki, hogy este realizálódik, hogy hú, én elfelejtettem valamit, amit fontos lett volna megtennem, és ma kellett volna megtennem. És itt ugyanerről beszél az ige, hogy tartsatok, tehát tegyetek erőfeszítést azért, hogy ez megtörténjen. Ez nem fog véletlenül sikerülni. És ez nagyon fontos dolog, mert ugye amikor Isten arra hív, hogy szánjuk oda magunkat az imádságra, akkor ez általában a Bibliában sem úgy jelenik meg, meg nekem az a tapasztalatom, hogy nem úgy szokott megjelenni az életemben, hogy Tamás, van egy ajánlatom. Szeretném, hogyha ezen a héten többet imádkoznál, ezért adok neked a 24 óra mellé plusz 2-t. Szoktatok kapni több időt rá? 24 órából kell kigazdálkodnunk azt, ami fontos, és keresztényként is. És amikor odaszánásról beszélünk, ez a szó a Bibliában, amikor megjelenik, ez áldozatot jelent. Ez azt jelenti, hogy ha valamit te odaszánsz Istennek, arról le kell, hogy mondjál a magad részére. Ez úgy jelent meg az Ószövetségben, hogy elégették az oltáron. Az már nem azé volt, aki odavitte. Az Istené volt, az eltűnt. Az az áldozat, amit meghozott valaki, azt ő már nem használta semmire. És ez ugyanígy igaz, hogyha mi oda akarjuk szállni magunkat arra, hogy imádkozzunk ebben a hónapban, akkor ebben a hónapban áldozatokat kell hozni. És valószínű, hogy nem többet kell vállalni, mert lehet, hogy nem tudunk, hanem többet kell átadni. Többet kell letenni, ahhoz, hogy erre legyen energiánk. Tehát itt erre hív föl az ige, hogy gondoljuk ezt meg, ez véletlenül nem fog működni. Ezt nekem át kell gondolnom, be kell illesztenem a napjaimba, különben az élet elsodor. Na, az első kérdés, kikért imádkozzunk? Ugye itt három dolgot mond az ige, minden emberért, aztán az első számú vezetőkért, királyokért, uralkodókért, és a többi társadalmi vezetőért, társadalom különböző szinterén lévő vezetőkért. Ugye azt akarom, hogy könyörögjetek, királyokért, minden feljebb valókért, és minden emberért. Ezt mondja itt az ige. Hát az első dolog, hogy minden emberért, ez arra hív bennünket, hogy törjünk ki abból, hogy az életünk beszűküljön. Én nem tudom, ti észrevettétek-e magatokon, hajszol az élet, tudom, hogy imádkozni akarok bizonyos emberekért, akik fontosak nekem, és imádkozom a saját dolgaimért, imádkozom a gyermekeimért, feleségemért, aztán, ha még bírom energiával, uram, rohanni kell, akkor még imádkozom esetleg a gyülekezetemért. Aztán úgy, akkor már nagyon, nagyon, nagyon kegyes ember vagyok, ha már idáig eljutottam. De itt a Biblia nem ezt mondja, azt mondja, hogy minden emberért. Azt mondja a Biblia, hogy szálljunk szembe az életnek azzal a kényszerével, hogy beszükít minket. És azt mondja, hogy lássuk úgy a világot, ahogy Isten látja. Lássunk rá a többi emberre. Ahogy a missziónak a körei tágulnak, hogy ugye az elhívást Jeruzsálembe, Júdeában, Samáriába és a föld végső határáig kellett az evangéliumot elvinni, ugyanígy az imádságnak is így tágulnia kell. Azt mondja itt az ige, hogy minden embert láss. Minden embert. Ebbe sok minden belefér, belefér az ellenséged, a bunkó főnököd, akire ezt gondolod, az elviselhetetlen anyósod. Szóval sok-sok ember belefér ebbe a mindenbe. Mindenki belefér. Ez azt is jelenti, hogy néha meg kell állnunk Isten előtt, és azt mondani, hogy Uram, akarsz-e rám bízni valakiket? Ugye mi személyesen nem ismerjük az egész világot. Nyilvánvaló nem erről szól, hogy menjünk végig az aktuális névsoron, néhány milliárd, hát néhány óra alatt végigérünk rajta. Nem erről szól. De arról, hogy a szívem legyen nyitott, ne legyen leszükítve az életem. Hogyha szembe jön velem valaki az utcán, lehet, hogy Isten azt mondja, Tamás, na ő érte, imádkozz. Nem tudsz más tenni, de imádkozz. És bízd rám. Szóval így a szívünk fölnyílik arra, hogy Isten túllépjen a mi korlátainkon, a saját életünkön keresztül megérinthessen olyan embereket, akikre mi nem is gondolnánk. Aztán a második, hát itt elég komoly gondba voltam, amikor készültem, azt mondja, hogy ugye a királyokért és minden feljebb valókért. Lányom mondott egy jó viccet másfél héttel ezelőtt, hogy Magyarország az egy nagy zenekar, hallottátok már? Van egy gordonka és sok nagy bőgő. Ugye ez egy ilyen vicces, a politikának egy ilyen vicces kritikája. Nos, mi egy demokratikus társadalomban élünk, aminek része az, hogy jogunk van kritizálni a vezetőket. És a Biblia nem mondja soha azt, hogy járjunk becsukott szemmel, ne vegyük észre azt, ami nem jó. Nem mondja. Jogunk van hozzá, hogy igen, gondolkodjunk, mi történik. A vezetőink jó irányba vezetnek-e minket? Rendben van, jogunk van, megtehetjük. De megtesszük-e azt, hogy imádkozunk ezekért az emberekért? Szíthatjuk őket. Na de keresztjének mitől többek akkor másoknál? Itt a Biblia azt mondja, hogy imádkozzatok a királyokért és minden feljebb valóért. És valahogy úgy állt össze bennem ez, hogy Isten azt mondta nekem, hogy Tamás, figyelj, addig elmehetsz a kritikáddal, amíg elmész az imádságoddal. Ameddig hajlandó vagy imádkozni a Gordonkáért meg az összes többiért, annyiban van jogod esetleg kritika alá vonni valamit. Hogy legalább ennyit. És valószínű, hogyha mi hinnénk abban, hogy Istennek nagyobb a hatalma, mint ezeknek az embereknek a hatalomvágya, a pénz utáni vágya, akkor sokkal több olyan dolog megtörténne, ami nem következik az emberekből, hanem Istennek a hatalmából, kegyelméből és a szeretetéből. Hát a Bibliában látjuk, hogy hány király szívét fordította meg Isten, ahogy akarta. Maga a Biblia mondja, hogy a király szívét Isten úgy vezeti, mint a patakot. Oda viszi, ahova akarja. És gondolkodtam ezen, hogy hiszek én ebbe? És itt azt mondja a Biblia, hogy tanulj meg, Tamás, imádkozni a vezetőkért, mert a hited fölépül, hogy én tudok cselekedni. Úgyhogy, kedves Kőszikla gyülekezet, a rossz hír az, hogy teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal, vagy ilyen vagy olyan orientáltságú itt bárki, a Biblia arra hív, hogy aki vezető, azért imádkozzunk. És az ember úgy berzenkedik, hogy oké, egy keresztjén miniszterelnökéről jó lenne imádkozni. Na de amikor ezt írta Pál apostol, amikor a Szentlélek ezt üzente az efézusi gyülekezetnek, hogy azt akarom, hogy imádkozzatok, mindenek előtt imádkozzatok a vezetőkért, akkor ki volt a császár Rómába? Ki volt a világ ura? Ki? Hát nagyon szociálisan, nagyon érzékeny, családbarát és keresztjénbarát politikát folytató uralkodó, úgy hívták, hogy Néró. Akkor, mikor ez a levél íródik, akkor Néró a római birodalom ura. Az a Néró, aki a keresztjéneket fölkötözte Póznára, behajtott őket kötéllel, belemártotta ezt szurokba, és meggyújtotta őket, és ilyen lámpás kerti partit szervezett az akkori elitnek. Ez a Néró volt az úr. Nem mondhatjuk, hogy olyan családbarát, keresztjén párti, olyan kedves ember volt. És azt mondja itt az ige, hogy még egy ilyen elvetemült emberért is lehet imádkozni. És nem csak azért, hogy Uram add, hogy megdögöljön minél előbb, hogy tűnjön el innen minél előbb, hanem ha elkezdünk Isten előtt állni, és Krisztusnak a kegyelme az életünket megragadja, akkor elkezdünk hinni abba, hogy talán még egy ilyen ember is megtérhet. Ki tudja? Ki tudja? Bizony a történelemben nagyon sok ember megtért Istenhez, aki nagyon megáltalkodott, gonosz ember volt. Nagyon sokan megtértek. És több mint valószínűleg azért, mert voltak keresztjének, akik hittek abban, hogy érdemes értük imádkozni. Itt egy meghívás Istentől, hogy vállaljunk felelősséget a nemzetünkért. Vállaljunk felelősséget a világért. Most egy válság van, krízis van. Vállaljunk felelősséget. Ne csak abból vegyünk részt, abból vegyünk ki egy részt, hogy mi meg tudjuk mondani, mit hol rontottak el. Lehet ezen gondolkodni, semmi baj nincs vele. De imádkozzunk is azokért az emberekért, akikről Isten megengedte, hogy döntéshelyzetben legyenek, vezetőként álljanak társadalmak, országok élén. És hát a többi vezetőért is. Azt mondja itt az igen, hogy hát a királyokért és a többi olyan vezetőért, tisztségviselőért, akik alattuk szolgálnak. Ez azt jelenti, hogy egészen munkahelyi szintig lemehetünk, hogy még a főnöködért is imádkozhatsz, meg az ő főnökéért, meg a cég tulajdonosért. imádkozni azért, hogy a munkahelyek megmaradjanak, hogy vezetők ne felelőtlen döntéseket hozzanak, hogy az emberek megélhessenek a munkájukból tisztességesen, hogy fontos elveket kövessenek a vezetők. Azt mondja a Biblia, hogy imádkozzunk érte, tanuljunk meg ezekért a dolgokért imádkozni. Nagyon nagy a szükség. Aztán a következő dolog, amit itt az ige mond, elmond, hogy miért imádkozzunk. És itt két nézőpontot említ meg az ige, az egyik az örökké valóság nézőpontja, a másik pedig a jelenünk, amiben benne élünk, annak a nézőpontja. Azt mondja az ige itt ugye, hogy hát imádkozzunk azért, mert Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Most szeretnék veleteket arra hívni, hogy egy picit így csukjátok be a szemeteket, és most tényleg csak a legszűkebb kör. Gondoljatok azokra az emberekre, akiket szerettek, és Isten nélkül élik az életüket. Hányat találtok? Ez valószínű befogható. Nem olyan sok. És gondolja arra, hogy milyen lenne az élete ennek az embernek, hogyha megismerné Krisztust. Mi változna? Jobb lenne neki? Itt azt mondja a Biblia, hogy imádkozzunk, mert Istennek az az akarata, hogy mindenki megtérjen és eljusson az igazság ismeretére. Most akikre gondoltál, most fordítsd le ő rájuk, hogy Istennek az az akarata, hogy ezek az emberek megtérjenek és az igazság ismeretére eljussanak. És itt nem azt mondja az ige, hogy éppen ezért let's go, és menj, és mondd az evangéliumot neki. Ha akarja hallani, ha nem. Nem, azt mondja, hogy mindenek előtt mit csináljál? Mindenek előtt imádkozz érte. Tedd oda Isten elé. És meg fogod azt tapasztalni, hogy Isten olyan ajtókat nyit ki, amit álmodban nem gondoltál volna. És Krisztus rajtad keresztül beléphet az életébe ennek az embernek. Azt mondja itt a Biblia, hogy Istennek van egy akarata, hogy egy ember se vesszen el. Hogy mindenki oda tudja adni az életét az élő Istennek, és üdvözüljön, az örökké valóságot Istennel tölthesse, ne tőle örökre eltávolodva. Azt akarja Isten, hogy üdvözüljenek, és ne vesszenek el. És éppen ezért mindenek előtt először imádkozz. És amikor beszéltél Istennek az emberekről, Isten sokszor helyzetbe hoz, hogy beszélj az embereknek Istenről. Enélkül a szolgálatunk az egy picit mássá válik, mint amit Isten szeretne. A második dolog, amit itt mond az ige, hogy miért imádkozzunk, az már az evilági, hétköznapi életünk, hogy egy békében, rendben, biztonságban lévő társadalomban élhessünk. Azt mondja itt az ige, hogy mert rajtuk keresztül, ezeken a vezetőkön keresztül, hogy imádkozunk értük, ezeken keresztül valósulhat meg az, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben. Tehát amikor azt látjuk, hogy a társadalmak fölkavarodnak, amikor a rend fölborul, amikor beáll az anarchia valahol, ahol emberek ölik egymást, az utcákon borogatják az autókat, és életek mennek tönkre, és évtizedek munkája semmisül meg néhány nap alatt, akkor gondolnunk kell arra is, hogy vajon az imádságainkból nem hiányzik-e valami. Az Úr Jézus ugye azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója. Mit jelent ez? Az Úr Jézus idejében milyen szerepe volt a sónak? Hát egyrészt, mint most, hogy ízesítse az ételt és finomabb legyen, másrészt az volt a hűtőszekrény. Azzal állították meg a romlási folyamatokat, hogy ne menjen tönkre az élelmiszer. Ez azt jelenti, hogy te, én, mi vagyunk a só a világban, ami a romlást föl tudja tartóztatni. Amikor azt látjuk magunk körül, hogy a társadalom leépül, a gonosz egyre nagyobb teret kap, amikor keresztényként csóváljuk a fejünket, hogy ez a mai gonosz világ olyan romlott, fúj, néha nem is gondolunk arra, hogy igazából magunkról beszélünk. Hol van a só? Hol van az az erő, amit Isten bennünk helyezett el, hogy megállítsa ezt a romlást? És itt azt mondja a Timóteus levelében Isten igéje, hogy te és én tehetünk ellene, és kezdjük ott, hogy kezdjünk imádkozni. És utána Isten lehet ajtót nyit olyan dolgokra, amikre végre fölkészül a szívünk, és eddig ezért nem tette, mert nem lehetett volna minket használni. De az imádságban mi magunk változunk meg. Mi tanulunk meg odafigyelni Istenre. Mi tanulunk meg odafigyelni az emberekre? Mi tanulunk meg szeretni olyanokat, akit most talán nem tudnánk? De az imádság által Isten minket formál. Először minket. És ezért mondja azt, hogy imádkozzunk ezekért az emberekért, hogy normális életet lehessen élni, hogy az evangélium terjedhessen, és ne menjen minden tönkre körülöttünk. És akkor beszél arról az ige végül, hogy hogyan kellene imádkoznunk. Az első, amit szeretnék mondani, hogy kitartóan. Azt mondja itt az ige, hogy tartsatok könyörgéseket, és ez a tartsatok szó, amiről már volt szó, a görög nyelvtan szerint folyamatos jelen időben van. Ez azt jelenti, hogy a jelenünket meg kell határozza az, hogy kitartunk ebben, hogy imádkozzunk. Mikor nehéz kitartani valamiben? Amikor tartósan nem látod az eredményét. Amikor imádkozol valamiért, és úgy látod, hogy nem biztos, hogy történik valami, akkor az ember föladja egy idő után, és itt az ige azt mondja, hogy ne tedd ezt. Amikor nem látod egyből az eredményt, ne tedd, tarts ki, ne hagyd abba az imádságot, maradj meg mellette. Az életet Isten úgy alkotta meg, hogy sokszor a dolgoknak idő kell, hogy kibontakozzanak. Jól ismerték régen az emberek, hogy amikor elvetették a magot, másnap nem mentek aratni. Ma, amikor megyünk a Tesco-ba és ott vesszük meg a lisztet, mi néha már elfelejtjük az összefüggéseket, hogy az nem úgy van, hogy decemberbe bement az ember epret keresni, mert decemberben nem termett eper. Azt csak ma hozzák minden honnét. Azt először tavasszal el kellett ültetni, aztán gondot kellett viselni rá, aztán mikor eljött az ideje, akkor megteremt a gyümölcsöt. De innentől idáig el kellett jutni, és ki kellett tartani. A mai világ nem így épül föl. Minden instant azonnal ott van a polcodon, ha akarod, és pénzed van, mindent megkapsz. És mi sokszor a lelki életünkre lefordítjuk ugyanezt. Elmondtam egy imát, hol van? Hol a válasz? És te azt mondja, hogy figyelj, várjál, az életnek idő kell. A ti mesterséges világotokban ez így megy, de az igazi élet nem instant. Az igazi élet nem úgy van, hogy mikro 500 watt, 2 másodperc. Az igazi élet az olyan, hogy föl kell nőni. Valaminek meg kell erősödni, meg kell érni, ki kell jönni a felszínre, vigyázni kell rá. És amikor imádkozol ezért, akkor ezt teszed. És ezért mondja itt az ige, hogy tarts ki, ne hagyd abba, ne menj el a feladat mellől, maradj meg mellette. Hogyan imádkozzunk? Az első kifejezés azt mondja itt az ige, hogy tartsatok könyörgéseket. Ez a szó egy olyasmit jelent, hogyha valakinek hiánya van valamivel, akkor arra reagálni kell. Könyörögj azért, mert hiányt látsz. Ez azt jelenti, hogy légy érzékeny. Vedd észre, amikor körülötted az emberek élik az életüket, hogy hiánnyal küzdenek, sok-sok hiánnyal. És ne akarja azonnal egy műkedvelő gondviselésként minden problémájukat megoldani. Ne tedd, ne. Először imádkozz érte. És lehet, hogy Isten mutat egy utat, hogy hogy viszonyulj ehhez. Vedd észre a hiányokat. Könyörögj. Emögött a szó mögött a hiány áll. És azt mondja Filippi 4.19, hogy azért jó ez, mert Isten be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Amikor mi ilyen műkedvelő gondviselést játszunk, hogy látunk egy hiányt, azonnal rácsapunk, hogy na majd mi megoldjuk. Ahelyett, hogy először imádkoznánk, akkor lehet, hogy egy nagyon szegényes megoldás fog születni. De amikor először imádkozunk, akkor Isten gazdagsága és dicsősége beleléphet abba a hiányba. Vagy rajtunk keresztül, vagy nem rajtunk keresztül, de meglátszik az ő nagysága benne. Hogyan imádkozzunk? A második kifejezés, tartsatok könyörgéseket és imádságokat. Hát ez egy nagyon általános szó az imádságra, éppen ebben van az üzenete, hogy gyakorlatilag az imádság legyen egy hétköznapi dolog az életedbe. Ne csak akkor jelenjen meg, amikor valami különleges nagy problémát látsz, hanem legyen a hétköznap természetes része, a legáltalánosabb része az életednek. A harmadik kifejezés, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket. Ez a szó nagyon érdekes, ez olyasmit jelent, hogy kérvényt benyújtani valakinek, valaki érdekébe. Amikor valaki nem tud írni, olvasni, látja valaki más, hogy problémája van, és tudja, hogy kinél van a megoldás, és megír az ő nevében egy kérvényt, és benyújtja helyette, hogy segítsen vele. Ez a képe a közbenjárásnak. Hogy van egy ember, aki talán nem tud saját magáért Istenhez fordulni, mert azt se tudja, hogy oda kéne fordulni, vagy nincs ereje imádkozni. És te ezt látod, és benyújtod a kérvényt. az Istenhez, az élő Istenhez, aki bármit meg tud cselekedni, az ő érdekében, Krisztusra hivatkozva. Közben jársz érte. Azt mondja itt az ige, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket. És a negyedik, amit hozzátesz, a hálaadást, hogy tartsatok hálaadásokat. Hát ez a kegyelemből érő embernek a szemlélet módja. Hogyha mi ezeket a dolgokat tesszük, hogyha úgy éljük az életünket, hogy egyszerűen tudatosodik bennünk az, hogy minden estől Istenből származik minden, az életünk, az egészségünk, a javaink, minden, ami jó és tökéletes, az Istentől jön, akkor nagyon hálásak tudunk lenni érte, és az ő kegyelméért, és ez az, amit végül Isten utolsó sorban vár. Mi ösztönözhet bennünket erre? Azt mondja itt az ige, hogy ez kedves ő előtte a harmadik versben. Ez kedves Istennek. Szülőként itt látunk sok kisgyermeket. Ti tudjátok, hogy milyen az, amikor egy édesapa és egy édesanya belefeledkezik a gyermekébe, ahogy játszik, vagy amit valahogy tesz, ahogy megtanulta tőled, és gyönyörködsz benne. Valami ilyesmiről beszél itt az ige, hogy amikor ezt teszed, amikor erre az imádkozásra odaszánod magad, az életed ehhez igazodik, akkor Isten benne gyönyörködik a mennyben. És hogyha elcsiped a tekintetét, a te életed is megtelik örömmel. Ez kedves, ami megtartó Istenünk előtt. És miért? Mert ez találkozik az ő akaratával, a negyedik vers mondja ezt, hogy az ő akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Ezáltal tudsz belesimulni Isten akaratába, és valóban az ő eszközévé válni. Ezért kell, hogy ragaszkodjunk ehhez. Na most egy kérdéssel szeretném így befejezni, hogy mi az, amit csinálni fogsz? Elhangzott egy felhívás a számunkra, hogy a májust szánjuk oda. Szánjuk oda arra, hogy imádkozzunk többet. Menjünk mélyebbre az Istennel való személyes közösségben, és kezdjünk imádkozni olyan dolgokért, amik talán sokszor kívül esnek a figyelmünkön. Majd a Gergő fog macerálni benneteket mindenféle beosztásokkal, hogy menjél imasétára, mikor böjtöljél, mikor imádkozzál. Ez lehet puszta kötelesség. Megteszem, oké. Meg a Pistinek a fülébe jut, hogy még ezt se vállalom. Vagy mit teszel, amikor ezt hallod, hogy Isten meghív téged, hogy az ő munkájához csatlakozz. Meghív téged, hogy még mélyebbre menj a szeretett közösségben ő vele. Meghív téged arra, hogy készülj, hogy esetleg olyan dolgokat meg fog tenni a közeljövőben, amikről nem is álmodtál. Meghív téged, hogy kezdj el ráhangolódni. Én szerintem Istennek a szíve vágya az, hogy örömmel mondjunk erre igent. Hogy szálljuk oda rá magunkat. Ebben a hónapban lehet, hogy néhány dolgot nem kéne csinálni azért, hogy ezt tudjuk csinálni. Hozzuk meg ezeket az áldozatokat. Gondold végig, hogy mi lehet a gátja ennek, vagy hogy mit tapasztalhatsz meg, amit enélkül nem. És lehet, hogy tényleg egy év múlva visszatekintve azt tudjuk majd mondani, hogy ebben az évben sok dolog megtörtént, amit őszintén szólva nem tudjuk, miért tette Isten. Csak egy dolgot sejtünk. Hogy azt mondtuk, hogy májusban imádkozni fogunk. Semmilyen más magyarázat nincs rá. De Isten cselekedett. Gazdagabban megtett valamit, mint ahogy mi ezt elképzelni is tudtuk volna. Mert a szívünk, ahogy ő hozzá közeledtünk, megváltozott, és alkalmasakká lettünk olyan dolgokra, amikre enélkül nem lettünk volna azok. Amen. Amen.